Szeretettel köszöntök mindenkit. Mai nap témája a bátorság. Nem azért osztottam ki, hogy ezt olvassátok, hanem hogyha szeretnétek követni, akkor arra van lehetőség, illetve, hogy utólag, tehát ez az utólagnak a... Lehet, hogy a végén kellett volna kiosztani, mindegy. Tehát, hogyha valaki szeretne otthon elmélyülni a témában, akkor ez egy ilyen jó kis sorvezető. Na, bátorságról lesz szó újra, és nem azért, mert mindig, amikor Kolos készül egy témával, akkor én erre rácsatlakozom. Dehogy is. Nem. Hanem pont, hogy a múlt héten egy annyira szuper összefoglaló volt, összeszedett volt, igei volt, nagyon alapos volt, átfogó minden, és így van. Tehát és annyira fontos ez a téma, szerintem, és mindjárt elmondom, hogy miért, hogy szerettem volna ezt még tovább vezetni, és a gyakorlati alkalmazásnak, az elmélyítésnek a céljából kicsit még jobban, vagy még mélyebben megvizsgálni, mert hogy, jó, ezt így szoktuk mondani, hogy ez kulcs, de ez is kulcs. És szerkezetileg is azon fogunk újra végigmenni, ami volt a múlt héten, hogy ez egy parancs, hogy Isten ezt nem ajánlja, hanem ezt parancsolja. Másrészt azt, hogy lehetünk bátrak Isten előtt, és hogy miért lehetünk bátrak Isten előtt, meg hogy emberek előtt lehetünk bátrak. Bátorság a téma. És hogy... Ja, jó. És hogy a gyakorlati oldalról az lesz a kérdéskör, hogy miért, hogy hogyan legyünk bátrak. Hogyan? Tehát én úgy vettem észre, hogy a múlt héten főként arra volt szó, hogy miért lehetünk bátrak, és ez nagyon fontos, hogy milyen alapon vagyunk bátrak. És ennek a mostani hétnek az inkább a fókusza talán, hogy hogyan legyünk bátrak. És ez nagyon fontos, mert hogyha nem tudom, hogy miért lehetek bátor, akkor nem leszek bátor. Viszont valahogyan a gyakorlatba kéne ültetni azt, hogy mindenképpen bátor legyek. Jó. Tehát először is nézzük azt, hogy miért fontos ez. És innentől kezdve azt kérem, hogy mindenki rakja el a papírt. És bocsánat, csak lehet, hogy a végén kellett volna tényleg kiosztani. Legközelebb a végén fogom. De azért Csabi, te is kapsz egyet. Jó. Szóval, ez egy parancs. Van a Bibliában pár iránymutatás, vannak parancsok, és az EU-ban vannak a white paper-ök, amik ilyen javaslatok, ilyen tiszteletteljes javaslatok, ajánlások. Most ez nem olyan. Ez nem egy ajánlás, hanem ez egy parancs. És az Isten országa az egy feltétel nélküli szeretetre alapuló hierarchikus parancsuralmi rendszer. Tehát Isten a főnök, ő az abszolút fővezér, és ő megmondja, hogy mi van. És amit ő mond, az úgy lesz, és ő uralkodik, egyed uralkodó, és ez így teljesen jó. Tehát nem az a demokratikus mellérendelt viszony, mint amit egyébként ma szeretnek az emberek, vagy szeretnének az emberek, hanem az Isten országa mindenképpen egy alá fölé rendelt dolog. Ő az Úr, kiadja a parancsokat, az emberek végrehajtják, vagy nem. Aki végrehajtja és engedelmeskedik, az jó, jól jár, ő maga is az Istenben, örömben, megelégedésben lesz, aki meg nem, az meg nem, és az, annak meg nagyon rossz lesz, de nem azért, mert nem tartotta be, hanem azért, mert az a jó, hogyha betartod, és az a, tehát neked van az egész. Emlékszem, hogy a közgázon volt egy sor olyan tantárgy, ami a társadalmi rendszereket vizsgálta, és megállapították, hogy a leghatékonyabb államforma az a diktatúra. Egyébként, és ez kérdés nélküli, csak egyetlen kérdés, ki a diktátor? És nagyon fontos a diktátornak a személye, meg a moralitása, és bármelyik diktatúrát végignézzük, rendkívül hatékony volt sok szempontból, főleg az adott diktátor céljainak a szempontjából nagyon hatékony volt. De most képzeljük el azt, amikor Jézus lenne a diktátor ezzel a kegyelemmel, irgalommal, meg szeret, feltétel nélküli szeretettel, akkor így én úgy képzelem el, hogy mindenki a legnagyobb örömmel engedelmeskedne megkövetni, mert hogy ő a csodálatos, aki a főnök, és minden, amit mond, az úgy jó. És azért csinálom, mert ez a legjobb, és ő megmondja, és én megcsinálom, és az úgy jó. Na, szóval így helyezzük el magunkat ebbe, hogy Jézus az Úr, és ő, amit parancsol, az nekünk érdekünk, meg mindenki másnak is érdeke. És, mert hogy ilyen parancsra megcsinálni valamit, az nem mindig olyan könnyű, vagy az emberben lázonghat így valami belső, hogy ezt így kötelező, akkor ezt nem szívesen csinálom. De ez ne olyan legyen, hanem ez legyen olyan, hogy nem kötelező, hanem így végül is, de kicsit igen, hogy a parancs az nem tűr ellentmondást, ezt meg kell csinálni. Ha meg nem csinálod meg, akkor meg ugye mibe vagy, akkor engedetlenségbe vagy, lázadásba vagy, ami meg ugye nem jó. Hanem, hogy inkább csak úgy állítsuk be az agyunkat az Istennek az ilyen parancsolataira, hogy ez érted van, meg a másikért van, és azért van, hogy az egész rendszer előrébb menjen, és ezt betartani, ez jó, ezt követni jó, nem kell ellene ágálni, mert mindennek a javát szolgálja ez. Na, hogyan lehet bátornak lenni parancsra? Úgy, hogy nem azért, mert kell, hanem azért, mert Istennek óriási nagyszabású céljai vannak. És van az Istennek az akarata, meg a célja, amit szeretné, hogy ez megvalósuljon. Például, ugye Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, az megmeneküljön. Látjuk ugye, hogy ez a gyakorlatban elég hiányosan valósul meg, de ennek nem az Isten a korlátos ebben, hanem az ember, meg az együttműködőkéje. Viszont az Isten azt akarja, hogy ő megmeneküljön, meg te, meg én, meg mindenki, hogy megmeneküljön. Ez az Isten akarata. És ő ennek érdekében minket tud használni. Mi vagyunk itt fizikailag, mi tudjuk hirdetni az igét, mi tudjuk bátorítani az embereket, mi tudjuk megölelni, megvigasztalni, stb. Az embereket. Tehát Istennek vannak a céljai, és ehhez mi kellünk, hogy ezek meg tudjanak valósulni. Viszont az Istennek a céljai olyan hatalmasak, és olyan természetfeletti nagyságúak, hogy meg a módszerei is természetfelettiek, hogy azokat csak természetfeletti módon lehet megvalósítani, viszont mi csináljuk. De az Istennek az iránymutatásával, meg a vezetésével, meg az ő parancsaival, és ehhez elengedhetetlen jó pár dolog. Például ez, hogy legyél bátor, mert hogy az Istennek a céljai csak úgy tudnak megvalósulni, hogyha azokban a nagyságrendekben gondolkodunk, amit ő diktál meg, amit ő szeretne. És ahhoz az én dimenzióm az nagyon kicsi. Tehát éppen ezért, mivel az Isten céljairól van szó, ezért nem jó megfogalmazás, de muszáj nagyon bátornak lenni. Nem az, hogy muszáj, meg kényszer, hanem hogy ahhoz, hogy ez mindnek tudjon valósulni, ahhoz nagyon-nagyon kell, hogy te bátor legyél. Meg én is. Például célja az Istennek az is, hogy az emberek helyreálljanak, hogy a kapcsolatok helyreálljanak, ahol lehet, az emberi lelkek helyreálljanak, a testek helyreálljanak. Ez a cél. Ha valaki szenved és nagyon gyötrődik, mert mondjuk hazudnak neki és kihasználják, és ő úgy gondolja, hogy ez már csak így van, akkor te kell lesz ahhoz, hogy neki elmondjad azt az örömhírt, ami nálad van, hogy te értékes vagy, és ennek nem kell így lennie. És ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. És hogyha bátor vagy, és megosztod vele ezt az igét, ahol az Úr szelleme, ott a szabadság, ha bátor vagy annyira, hogy ezt megosztod vele, akkor ő felszabadulhat. És ha meg csöndbe vagy, akkor meg nem, nincs meg ez a lehetősége, mert ott van nálad a megoldás. És közben, az a jó, hogy közben mi magunk is felüdülünk, mert aki másokat felüdít, maga is felüdül, példabeszédek, és azzal, hogy ő kap egy perspektívát, azzal, hogy kap ő egy esélyt, azzal te is felüdülsz, mert az Isten igazsága rajtad átmegy, és azzal, hogy te bátorítottál, és ő felszabadul, vagy egyet lép előre a felszabadulás felé, azzal te magad is felüdülsz. És ez csodálatos dolog, mert önmagában ez nem is kéne ahhoz, hogy ez a dolog működjön, mert tudsz egy igazságot, elmondod az embernek, emberünk felszabadul, vagy örül, és ez már önmagában is elég lenne, de az a csodálatosság az egészben, hogy közben azzal, hogy az áldás átmegy rajtad, közben ez téged is mos, bátorít, felruház, kiküld, és És még te is, meg én is gyarapodunk ebből, és bátorodunk ebből. Ez egy csodálatos működési módja az Isten országa épülésének. Na, a második pontra csak azért van szükség, hogy bátorság Isten előtt, mert én tudom, hogy ti így, meg mi, hála Istennek így ezzel kapcsolatban rendben vagyunk. Tehát a következő részben azért nem kell figyelni, mert ez ránk nem vonatkozik. Viszont a kintrévőkre, és ez tényleg nem gúnyolódás. A magyar társadalom, meg az európai társadalomnak a nagy része bizonyos, tehát vagy ugye nem hívő, vagy pedig, hogyha van köze Istenhez valamicske köze, akkor az egy bizonyos nagy százalékú lefedettségű felekezethez ből potyog ki, tehát így nagy százalékban. Ott pedig az, hogy Isten előtte hogy állsz, az egy kifejezetten konkrét kérdés. Ők így szinte egész életükben azon pörögnek, hogy megfeleljenek, meg hogy ez hogyan van. Tehát Isten előtt nem tudok megállni, igazad van, de egyébként meg ugye pont Jézus meg az evangélium miatt rendben vagy Isten, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy Isten előtt rendben vagyunk, és az, hogy lehetünk bátrak Isten előtt, a múlt héten elhangzott ehhez a sok jó ige, hogy irgalom, kegyelem, járuljunk nyugodtan, bátran a kegyelem trónusához, stb. És hogy Jézus miatt mi rendben vagyunk Isten előtt, tehát nem haragszik, nem fog leszídni, nem fog kárhoztatni, nem olvassa a fejemre a bűneimet, nem gyakorol nyomást, nem azért, hogyha bármit indít bennem, megbánást, vagy hogyha valamit megmutat nekem, hogy máshogyan csináljam, azt is úgy csinálja, hogy közben nem dorongol le, nem sújt le a porba, nem fog engem szétzilálni, stb., hanem tényleg feltétel nélkül szeretettel áll hozzám, és tudom, hogy ti ezzel rendben vagytok, de az embereknek a nagy része azért nem közeledik Istenhez, vagy nem is áll vele szóba, mert vagy mert nem méltó, vagy mert tudja, hogy így annyira messze van ő akár erkölcsben, vagy akár bármi másban, vagy életvitelben, hogy ez annyira messze van, hogy neki köze nincs az egészhez. És ez nem így van. Tehát akármit csinál, ő Isten előtt rendben van, és pont ez az örömhírnek a lényege, hogy Jézus miatt van rendben ez a viszonyulás, és hogy ezért lehetünk bátrak, amikor így megyünk Istenhez, akárhogy vagyunk, hogyha valakivel beszélsz, és mondjuk az életének a vége felé jár, és nem sokára meg fog halni, vagy ilyesmi, akkor ő is nyugodtan lehet bátor, bármit csinált egész életében, nyugodtan mehet Isten előtt, mert ő ott átkarokat fog találni. És nyilván, hogyha bármi rendezni valója van, akkor azt rendezze le, de félni nem kell Istentől. Tehát nyugodtan mehet, úgy, ahogy van, úgy mehet oda. És ez a fajta feltétel nélküliség, meg a megbocsátásnak a lehetősége egy akkora dolog, amit a legtöbb ember tényleg nem tud. Nagyon furcsa, de nem tudják. És meglepődnek. És tényleg el lehet nekik mondani, hogy ez hogyan van, és csodálkoznak. És ez jó, mert akkor felismeri, és akkor nyílik egy kapu, legalább egy lehetőség, ami, hogyha akar, akkor bemegy. Na, úgyhogy az, ahogyan Isten áll az adott emberkéhez, az tényleg a feltétel nélküli szeretet, és ez egy akkora szabadságot ad, hogy tényleg mehetünk bátran. Úgyhogy ha bármi bűn van az emberkének az életében, akkor is nyugodtan mehet. Meséltem már nektek az abortuszon átesett néni, idős nénének a történetét? Igen. Voltunk egyszer, Csabival még a gyerekek előtt, voltunk egy ilyen hétvégi, csendes hétvégén, vagy valami ilyesmi, és ott voltak az étkezések. És volt egy étkezés, amikor volt egy nagyon idős néni, nem emlékszem pontosan hány éves volt, csak annyira, hogy 80 fölött volt, tehát valahol 80 és 100 között volt a néni. És kérdeztem, hogy és hogy tetszik lenni? Csak úgy gondoltam, hogy így beszélgetünk, és azt mondja, ó, édesem, már úgy mennék az Úrhoz. Annyira elég volt ez az élet, nekem már így teljesen, a férjem nemrég már átment, és milyen jó lenne. Ezért ez a sok küszködés most már megszűne, stb. Az a lényeg, hogy elmondta azt, hogy ő már így tök szívesen menne. Az is teljesen egyértelmű volt, hogy a néni hívő. És hogy Istenhez szeretne átmenni. És akkor így kérdeztem, hogy igen, és? És akkor miért nem megy? Hát, mert nem. Hú, azt nem lehet. És mondom, miért nem lehet? Hát most ugye az én Isten képemben Isten őt ott várja. Ő hisz, ő átmegy, Isten várja, ő bemegy, és kész. Tehát nem tűnik annyira bonyolultnak ez a dolog. És mondta, hogy az van, hogy ő nem tud Isten előtt megállni. Mert ő embert ölt. És kiderült, hogy 60-70 évvel ezelőtt volt egy abortusz, amit ő maga indítványozott egy éve, nem tudom, a körülményei nem is emlékszem pontosan, az hogy volt egy abortusz, amit ő rettenetesen sajnál, de nagyon-nagyon durván. És a bűntudat, meg az, hogy ő mit csinált, meg hogy hány éves lenne az az ember, hogy már unokái lennének tőle, hogy minden évben gondol rá, hogy most lenne szüli napja, meg ilyesmi. Hát az a lényeg, hogy ez a néni abszolút nem volt túl ezen, hogy ő mit csinált, és egy olyan iszonyatos nyomás volt rajta ezen a saját bűnén keresztül, hogy ő konkrétan nem mert Isten elé állni, mert tudta, hogy bűnnel ő nem tud odaállni. És akkor így kérdeztem, hogy de nem tetszik hinni Istenben? De. És kérdeztem, hogy egyébként Jézus mit csinált? Hát itt járt, tanított, stb. És megbeszéltük azt, hogy Jézus meghalt a kereszten. Miért halt meg a kereszten? Megbeszéltük azért, hogy a bűneink árát kifizesse. És akkor ez kire vonatkozik ez? És kiderül, hogy ez ugye mindenkire vonatkozik. Ezek szerint ő rá is vonatkozik, meg az ő bűneire. És hogy Jézus ezt így elintézte, akkor ő neki az ő saját bűneik a következményt nem kell hordoznia. És leesett a nének az a tantusz, hogy ő Jézus miatt odaállhat Isten elé. És Isten pedig be fogja őt fogadni szeretettel, mert direkt ezért jött Jézus, hogy elintézze az összes ilyen kérdést. És akkor így az a felszabadultság és öröm, ami a néni arcán volt akkor, te emlékszel erre az egészen? Az, hogy így ilyen csillogó szemekkel, akkor mehetek az Úrhoz? Szerintem igen. Szerintem hazamegy, bocsásson meg magának is, de az biztos, hogy Isten megbocsátott már, szerintem beszélje meg az Úrral, és menjen át. Hát akkor megyek. És így elképzeltem, hogy Atya világ, hazamegy az a néni, és szerintem másnapra már oda át lesz. Tehát, hogy annyira akart menni, és ő felszabadult arra, hogy ő nyugodtan mehet Istenhez. Nagyon-nagyon fontos az, hogy bátrak lehetünk Isten előtt, és nyugodtan mehetünk. És hogyha találkozol emberekkel, és beszélgetsz vele, rengeteg ember bűntudattal küzd, és nem kell, hogy küzdjön bűntudattal. Lerendezett kérdés az egész, és nyugodtan lehet bátorabban, hogy Isten közelítheti. Nagyon fontos. Aztán a mi életünkben az egyik legfontosabb rész az, hogy mi legyünk bátrak az emberek előtt. Ugye, bátorság emberek előtt. Na most azon gondolkodtam, hogy mi kell ahhoz, hogy mi az emberek előtt bátrak legyünk. És arra jutottam, hogy egy nagyon mély meggyőződés kell hozzá arról, hogy mindaz, amiben hiszel, az igaz, csutkára. Teljesen egyértelmű. És ezt úgy hívják, hogy meggyőződés. Meg vagyok győződve arról, hogy ami az igében van, az igaz. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten van és szeret. Meg vagyok győződve arról, hogy amiket olvasok ott, azok megállják a helyüket, akármi van. Akármi a körülmény, akárki és akármit csinál a szomszédországban, vagy a jelen országban, vagy a miénkben, akárki a vezetőnk, akkor is igaz, meg akárki lesz, akkor is igaz. Bármilyen fizikai körülményben vagyok, akkor is mindig igaz, és nem csak rám igaz, hanem mindenki másra is igaz. És akármi, akárki akármit mond, akkor is igaz. És ez lehet zavaró. Nekem vannak olyan hozzám közel álló emberek, akik hosszan sérelmezték ezt a fajta meggyőződést, hogy ez igaz, mert ez ugye azt jelenti, hogy ami ezzel nincsen alignment, az micsoda, összhangban, az meg ezek szerint lehet, hogy akkor nem igaz. Én nem azt mondom, hogy az nem igaz, meg ilyesmi, mondhatunk ilyeneket, de én azt mondom, hogy ez igaz. És volt egy áttörés, amit már többször elmeséltem nektek, de ez egy olyan fontos átbillenés, amit hogyha meg tudunk lépni, akkor a gyakorlatban tudunk nagyon bátrak lenni, és ez pedig a következő. beszélgetünk emberekkel élethelyzetekről, és akkor így ugye feljön, ha elég bátor vagyok hozzá, akkor feljön az, hogy a megoldás ez meg ez lenne Istenben, vagy az ige azt mondja erről, hogy valamit, és akkor eszünkbe juttat Isten valami igét, azt elmondjuk. Vagyunk ennyire mondjuk bátrak, hú, tök jó, már legalább így tettünk egy lépést, és akkor ugye azt mondja, hogy na de hát én nem hiszek Istenben. És akkor na, itt nagyon fontos, hogy mit reagálunk. És volt az elmúlt pár évben egy érezhetően radikális áttörés bennem ezzel kapcsolatban, és ezt tudom, hogy elmeséltem nektek, de azért nem baj, mert ez iszonyú fontos. Nem iszonyú, hanem nagyon fontos. Hogy de én nem hiszek Istenben. Na látod, ez a hatalmas probléma. Hogy nem hiszel benne. Mert hogyha hinnél benne, akkor most meg tudnánk kérdezni, hogy ez miért van, akkor ő tudna neked most segíteni, akkor fel tudnál szabadulni, akkor meg tudnál nyugodni. És azzal, hogy te azt gondolod, hogy ez nem így van, vagy ő nincs, ezzel nincs meg ez a lehetőséged. Ez egy elképesztő hiány a te életedben. És nem az a kérdés, hogy én most elég finoman közelítem-e őt, vagy nem, és eléggé tiszteletbe tartom-e az ő álláspontját, és eléggé elfogadó vagyok-e az ő világnézetével kapcsolatban. Nem ez a kérdésem, az a kérdés, hogy ez igaz. Ott megvan egy hiány. A szükség is ott van, és ez pedig egy megoldás. És innentől kezdve meg nem, tehát a dolog nem relatív, hogy hát ez most vagy jó, vagy nem, vagy igaz, vagy nem, hanem ez jó, meg igaz, meg megoldás, és ott megvan egy hiány. És hogyha így állunk hozzá, akkor a dolog sokkal természetesebb, sokkal gördülékenyebb, mert egyszerűen tisztul a terep. És volt egy másik nagyon jó beszélgetésem, konkrétan egy ateista nővel, de nagyon-nagyon szeretek emberekkel beszélgetni, és valahogy hozzám küldtek egy nőt, hogy nagyon ki van, és egy pszichiátriai betegséggel küzdött éppen. És akkor mondta, hogy mi van, és akkor mondtam neki, hogy hát a megoldás az Istenben van. Mondja, hogy de hát én nem hiszek benne. Elmondtam neki, hogy ez ugye ez a te problémát, hogy nem hiszel benne, mert a megoldás az Istenben lenne egyébként. És akkor na de hát hogyan lenne a megoldás Istenben, amikor nem hiszek benne? És akkor eszembe jutott, és valahol ezt hallottam, és ezt is nyugodtan lehet használni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben, akkor valami ilyesmi hasonlatot lehet neki mondani, hogy figyú, nekem van egy lányom, úgy hívják, hogy Enikő, 12 éves, nagyon szép, karcsú, mint a nátszál, gyönyörűen balettozik. Ezt én most elmondtam neked. Ha te ezt nem hiszed el, ez attól még baromira így van. Ha szeretnéd, gyere, és győződj meg róla. Ott van a házban, éppen valamit csinál. Ismerd meg. Ha te azt mondod, hogy ő nincs, attól még ő van. Hogyha azt mondod, hogy nem így néz ki, vagy nem ilyen a jelleme, attól még tökre ilyen a jelleme, meg a kinézete is, és te állíthatsz róla bármit, ez kérdés nélkül, amit most állítottam, az így van. Tehát hasonlóképpen Istennel kapcsolatban, attól, hogy te azt mondod, hogy ő nincs, attól még neki akarik a gyűrű, nem fog lepottyani a mennyből az ujjáról. Attól ő még van. És köszöni szépen, uralkodik tovább, és adja neked továbbra is az esőt, a levegőt, meg minden, attól teljesen függetlenül, hogy te róla tudsz-e, vagy elhiszed-e, vagy megköszönöd-e neki. Ő akkor is adja neked az esőt, meg a táplálékot, meg a napfényt, meg az erőt, meg az életet. Mindenet tőle van, hogyha erről te még tudomást se veszel, vagy ha konkrétan szembe mész vele, még akkor is adja neked, és közben ő nem rászkódik meg mennyei trónján kétségbeesésébe, hogy te nem ismered el őt. Hanem ő folyamatosan azt várja, hogy mikor ismered fel azt, hogy ő mennyire szeret téged. És akkor így, most ez komoly. Én egész életemben azt hittem, hogy Isten nincsen. Így van. Ez így van. És attól, hogy még köszöni szépen, jól van. De lehet, hogy Isten van annak ellenére, hogy én azt hiszem, hogy ő nincs. Így van. És ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert az emberek, beleértve magamat is, egész 21 éves koromig masszív ateista voltam, azt gondolják, hogy az van, ami az ő meggyőződése. És hogyha ő azt gondolja, hogy Isten nincsen, akkor ő ebben gondolkodik. És fel sem merült bennem egyszer se. Soha nem merült fel bennem, hogy bármi más van azon kívül, mint amit én gondolok. Ő abban gondolkodik, amiben ő gondolkodik, meg amiben ő hisz. De az, hogy ez nem feltétlen van úgy, ahogyan ő gondolja, az nem merült fel eddig, egészen addig, amíg ezt te fel nem veted. És hogyha egyszer egyszer elmondod neki, hogy figyelj, nem hiszel benne, egyrészt ez egy probléma neked. Nekem jó, úgy értem, hogy nem jó látni, ahogy küszködsz, de egyébként én tök jól el vagyok Istennel, ő is velem, meg Isten is teljesen jól el van, itt most egyedül te küzdesz. És ő meg szeretne segíteni. Viszont attól, hogy te azt gondolod, hogy ő nincs, attól ő még van, és attól ő még szeret téged, meg szeretne neked segíteni, és még ha aznap nem is hiszi el, de az biztos, hogy egy magot elültettél a fülébe, hogy az, amiben eddig gondolkodott, hogy Isten nincs, az egyáltalán nem biztos, hogy úgy van. És ez egy hatalmas lépés. És az, hogy mindenet tőle van, most gondolj bele abba, és meg lehet mutatni az embereknek az életüket, hogy az, hogy van ez, van az, van amaz az életedben, az, hogy néz körül, hogy egyáltalán nem evidens. Mindenképpen egy teljes körű gondoskodásnak a kellős közepén ülsz. És hogy egy az, hívjuk az életnek egy különös kegyeltje vagy, aki tényleg valaki a tenyerén hordoz. És az a jó, hogy ugye Pál írta azt is, hogy a görögöknek, görög lettem a kiknek lettem ki. Pogányoknak, pogány, vagy nem, görög, zsidónak zsidó lettem. Mindeneknek minden lettem azért, hogy megnyerjek némelyeket. Ugye itt most nem lövünk az egész tömegre némelyeket. Tehát most nekünk csak azt kell megtalálni, aki vevő, aki jön, aki fogékony, és görögnek görög leszek, zsidónak zsidó leszek, ateistának meg nem leszek ateista, de használhatom, vagy például az ő szókészletét, hogyha például neki az rendben van, hogy az élet, mert hogy az élet gondoskodik. Nyugodtan használjuk ezt, akkor a fejedben onnantól kezdve az Isten szót kicseréled életre, és egyébként biblikus, mert ugye ő az igaz, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ezeket a szavakat simán lehet használni Jézusra, Istenre, hogyha azt mondja, hogy a szeretet a legnagyobb uralkodó erő. Ez így van. Akkor hívjuk szeretetnek. Nekem teljesen mindegy. Ő maga a szeretet. Ő mondta magáról. És akkor innentől kezdve úgy beszélünk, és tök lazán, ő az Isten szót nem bírja, meg az se, hogy Jézus, akkor hívjuk szeretetnek, vagy hívjuk az életnek, hívjuk nagybetűs életnek. Teljesen oké, és már is tudunk róla beszélgetni. Mert az, hogy élet, az neki rendben van. Van egy geszti szám, hogy az élet szeret. Ismeritek? Írjátok majd be otthon. Egy nagyon vidám, életigenlő szám arról, hogy az élet maga téged szeret. Tök jó. Ezt a geszti úgy találta ki, hogy közben nem is gondolt bele, hogy mennyire mély igazság az, amit ő most itt elénekel, és aztán egy milliók utána slágerként énekelték. Remek. Hogyha az egy embernek rendben van, hogy az élet maga szeret téged, akkor beszélünk arról, hogy mi az az élet, aki téged ennyire szeret, és mi mindenben nyilvánul meg az, hogy téged ennyire szeret. És ezzel kapcsolatban nyugodtan lehetsz bátor. Attól, hogy ő nem értesült, vagy nem tudja, hogy ez mind az élettől van, aki egyébként Isten, attól még végig ugyanarról beszélünk. És lehet, hogy még mindig nagyon távol vagyunk, de egyre közeledünk azokkal a szavakkal, amiben görögnek görög leszek, zsidónak zsidó, és együtt érzem, meg empatikus leszek úgy, hogy belehelyezkedek abba a szókészletbe, meg abba az életkörülményben, amiben ő van, mert az ő élethelyzetében releváns az a megoldás, amit szoktunk is ugye mondani, hogy az ember nagyon konkrét helyzetében Istennek van egy válasza, meg egy megoldása, és azt próbáljuk megkeresni, hogy abban a nagyon speciális élethelyzetben Istennek mi a megoldása. És ige alapján, Isten vezetése alapján, és Azt, hogyha elég bátor vagy ahhoz, hogy ezt elmondjad neki, hogy az ő élethelyzetében Istennek mi a megold, vagy mi lenne a megoldása, hogyha mondjuk együttműködne, meg hogyha elhinné, meg hogyha belelépne, meg hogy meg ezek, ja, kell majd ő is hozzá. De hogy felébented neki azt a perspektívát, hogy ez a dolog megoldódhat. Istennel ez a dolog megoldódhat, és akkor neked nem kell gyötrődnöd. És egy olyan bogarat ültetsz el a fejében minimum, ami onnantól kezdve motoszkálni fog neki, hogy amúgy ez lehetne máshogyan. És aztán pedig, ahogyan idéztük sokszor a házaspárt, aki nemrég eljött az estére, a tizedikei estére, hogy ültetjük a magokat, aztán pedig imádsággal öntözzük. Akkor így utána meg, hogyha volt egy tök jó beszélgetésed, még hogyha olyan távol voltatok a konkrétumoktól, vagy úgy értem, hogy az ő megvilágosodásától, mint akár Makó Jeruzsálemtől, de akkor is ott volt egy mag, és az ott öntözve lesz akkor, és aztán Isten vagy rajtad, vagy máson keresztül, de hogy így egy csomószor tovább viszi. És ugye a szűk keresztmetszet csak az ő együttműködése. Na, úgyhogy, ha benne vagy a konkrét élethelyzetben, vagy a konkrét beszélgetésben, és így mondja, teszem azt például, panaszkodik például. Előfordulhat ez. Hello! Szia! Panaszkodik. Ezt ugye bírják magyar emberek a panaszkodást előszeretettel. Ezt például közben ugye ott ülsz, és akkor így abszolút fogalmat sincs arról, hogy akkor most erre mit lehetne reagálni, mert nem lehet tudni, mert annyira mély, meg olyan kétségbeesett, meg olyan kilátástalannak tűnik számára ugye az egész. És valamit ugye kéne erre reagálni, és közben halványra a dunsztot sincs arról, hogy mit mondjál neki. Volt már nektek ilyen? Hogy csak önti, neked meg dunsztot sincs, hogy mit mondjál. Ez csak nekem van ilyen? Ti mindig tudjátok. Jó van. Jó. Ti mindig tudjátok a megoldást. Jó. Nekem rendszeresen van ilyen emberünk, mondja, és nekem pedig lövés sem sincs arról, hogy mit lehetne erre mondani, mert annyira bonyolult, annyira összetett már olyan régóta próbálkozik, most mit mondjak neki erre? És akkor viszont, és ezt egy szülésztől tanultam, a Laurát szültük nála, egy hívő ember, hogy amikor ilyen helyzetben van, akkor két szó, Istenem, segíts! Ezt még miközben beszél, közben is el tudod magadban mondani, Istenem, segíts! És megteszi, tényleg megteszi. Ad egy gondolatot, egy kérdést, egy igét, egy hozzászólást, egy bármit, és segít. Na, úgyhogy ebben lehet bízni. Illetve, ugye, ha azt kérem, hogy ő segítse, meg ő vezessen, Istennek a szelleme, akkor végül is én nyugodt lehetek abból a szempontból, hogy Istenem, kérlek, segíts, te vezess, kérlek, jó? Nem tudom. Ez egy nagyon jó szituáció, mert hogyha nincs elképzelésem, akkor lehet, hogy nem fog neki hülyeséget mondani. Hanem például megkérdezem Istent, hogy mit mondjak neki? Nekem nulla elképzelésem van, konkrét nulla. És hogyha ebben a helyzetben, mondjuk én még ilyenkor még kétségbe is szoktam esni, hogy főleg neki gondolói szituációban lehet, hogy vár tőlem valami értelmeset erre a dologra, és nekem meg ugye nincsen válaszom semmi, és akkor meg ugye mondom, hogy Istenem, segíts, kétségbe esek, és akkor megállapítom, hogy ez nagyon jó, mert ami most jönni fog, azt én nagyon remélem, hogy Isten, és mivel ugye más nincs, csak az, ami jön, akkor viszont akkor bátornak kell lenni, hogy akkor viszont azt érdemes elmondani. Akár az igét, akár a gondolatot, akár a kérdést, vagy az akármit, mert ugye te nem tudod megoldani a másik ember életét, viszont Isten meg igen, te megkérdezted, és reméljük, hogy a válasz az tőle volt, és nem a saját kis gógyid. Abban viszont lehet bízni, hogy Isten segít, mindenképpen vezet. És ezzel együtt ugye van az a mondás, hogy ahhoz, hogy vizen járjunk, ahhoz ki kell lépni a hajóból. Tényleg fontos, az Isten munkája az természet feletti vizenjárás. Ehhez tényleg ki kell szállni a hajóból. Komfortzónán kívül van az Isten munkája. Tehát az, hogy én ott a hajóba kényelmesen ülök, és onnan prédikálok a fulladozó embernek, ez így nem megy. Tehát ő ott fulladozik, nekem oda ki kell hozzá mennem. És ahhoz meg vizen kell járnom, ami nagyon félelmetes lehet, vagy nagyon Hát mindenképpen komfortzónán kívüli. De hogyha ezt megteszem, és Istenben bízok, Istenem, te mondtad, hogy menjek, és akkor én kilépek, és nem süllyedek el, jaj, de jó, vagy éppen elkezdek süllyedni, akkor megfogom a kezét, kiúsz, stb. De aztán megcsináljuk azt, amit ő mond, iránymutatásával meg minden, és ő veled lesz, és segít, és visz, és ez ad egy nyugalmat, hogy igazából ezt ő csinálja. Tehát minél inkább tolom át hozzá a vezetést, az irányítást, az útmutatást, őtőle kérem és várom, annál inkább, és hallgatok utána meg az intuícióimra. És nagyon remélem, hogy ez Isten. És utólag majd bebizonyosodik, és amit mondtál, hogy van, amikor ő, van, amikor nem, de ha az ember szeretettel közeledik, akkor ugye a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy volt egy gyenge szeretet próbálkozás. És még mindig azt érzi, hogy ő szeretve van. És ez megint nagyon jó. Tehát igazából olyan hatalmasan nagyot nem tudunk zuhanni. Viszont Isten velünk van, és segít. És erre van számos ige, és ebből csak kettőt hozok, és ezt nyugodtan ki lehet ezeket gyűjteni, és akár ki lehet ragasztani, és szem előtt tartani, hogy ez a Józsué 1.9-nek nem csak az eleje érdekes, hogy megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, hanem a folytatás is remek, hogy ne félj és ne rettegj, mert, és azért legyél erős és bátor, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Ő mindenütt veled van. Tehát, ha bármilyen terepre megyek, akár az utcára, akár a várba, akár az akárhová, akkor ott tudom, hogy oda én nem egyedül megyek. Oda Istennel megyek, és minél inkább tőle várom, tőle kérem, és tőle remélem, és aztán pedig vagyok annyira bátor, hogy amit meghallok, vagy megérzek, vagy bármi intuícióm van, azt pedig meglépem, kimondom, megvalósítom, megölelem, akármi, adok neki egy zsepit, akkor minél inkább ezt így odatolom őre, annál inkább tud ő segíteni, és az egészben részt venni. És az Ézsaiásból, nem tudom kihagyni, Ézsaiás 41, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győztes jobbommal támogatlak, mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobb kezed, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Tehát, hogyha mész egy veszélyes helyzetbe, akár mondjuk komfortzónán kívüli, vagy ciki, vagy bármi olyasmi helyzet, ami bátorságot igényel, akkor nyugodtan oda képzelheted magad mellé Istent, aki erősen fogja a te jobb kezedet, és együtt csináljátok. Ő közben sutyorog és mondja, hogy mit csináljál, te leszel a szája, a keze, a zsepie, meg a mindene, és ő végig erősen fogja a jobb kezedet. És ezért te nyugodtan lehetsz bátor, mert ő erős. És ő bátor. És ő olyan jó erősen fogja a kezedet, hogy te vele nyugodtan lehetsz erős és bátor. Így sokkal könnyebb. És nyugodtan a képzeletünket azért adta Isten, hogy ezt el tudjuk képzelni. Ugye nagyon érdekes, hogy a fantázia, egyértelműen, ugye mindenünk, ami van, az Istentől van, a fantáziánk is. És a fantáziánk az nem csak félrevihet a paráznaságba, hanem a fantáziánk tud minket nagyon erősen támogatni. Például, hogyha van egy ige, például ez, hogy erősen fogom a jobb kezedet. Hogyha én ezt becsukom a szemem, és elképzelem, vagy akár nyitott szemmel, elképzelem, hogy Isten itt van, és az ő uralkodó jobb kezével fogja az én jobb kezemet, és ő nagyon erős és bátor, és ő azt mondja, hogy mi együtt most legyünk erősek és bátrak, és ezt elképzelem, akkor az olyan, mint amikor a duracellnyuszit így feltöltik, és lesz benned egy csomó bátorság meg erő, és ez egy remek dolog, és utána pedig meglátod az embert, aki szükségben van, és odamész, és elmondod neki. És nem, és közben nem kell azon szütyögni, hogy ma a szütyögés az azért, mert én szoktam szütyögni, hogy és mi van, hogyha nem gyógyul meg, hogyha nem sikerül, hogyha nem jól sül el, és az összes ilyen gondolat, erről is volt szó múlt héten, az összes ilyen gondolatomat azonnal leállítom azzal, ami szintén elhangzott, hogy de mi van, ha igen, és egy csomószor láttam már gyógyulást, helyreállást, felszabadulást, mindent, és azokra nézek, és nem azokra nézek, amikor már rengeteg éve beteg, és nem gyógyult még meg, és nagyon küzd, és folyamatosan sír és szenved, nem arra nézek, arra az egyre, hanem nézek arra a 48-ra, aki viszont meg átment, és felszabadult, és meggyógyult, és helyreállt. Azokra nézek. És amikor jön a kísértő, és azt mondja, hogy de nem biztos, hogy sikerül. Így van, ez így van, de simán lehet, hogy igen. És én azt szeretném látni, hogy igen. És volt még az általunk kedvenc tanítónk is rendszeres, ugye azt mondja, mi lenne, hogyha most ő imádkozna valakiért, és akkor így ő előtte így meghal, és azt mondja, oké, átlép rajta, és imádkozik a következőért. És ez ebből, egy kicsit kegyetlen ez abból a szempontból, hogy nincs benne túl mély empátia. Viszont ugye ez a tanítás nem a mély empátiáról szólt, hanem a hitről, hogy amikor van egy meggyőződésed, és láttad nem megvalósulni, vagy nem sikerülni, nem baj, átlépek rajta, és csinálom tovább. Ugyanúgy, mint amikor a középkorban a harcosok, vagy amikor még háborúztak úgy az emberek, hogy így szemtől szembe, hogyha egy ember egy harcban megölt egy másikat, egy férfi ember, akkor ő ott a szégyenén, azon, hogy embert öltem, stb. Ő ezeket látta, tudatában van, és átlép, és tovább megy. És van olyan, amikor az ember átlép valamin, és tovább megy. És amikor valami nem sikerült, akkor egyszerűen úgy döntök, hogy oké, ez most nem sikerült, ezen most átlépek, és tovább megyek. És még mindig az az igaz, ami eddig igaz volt. És az, hogy ez most miért nem sikerült, vagy miért nem valósult meg, azt nem tudom, de amúgy nem az, hogy nem érdekel, mert szeretnék tanulni belőle, de továbbra is úgy döntök, hogy az vezérel, amit az igében olvasok, és az az igazság. Na, ugrás a semmibe. Néha olyan érzés ez, mint tehát Istenben kilépni, bátornak lenni, kilépni a hajóból, vizen járni. Ez gyakran tűnik olyannak, mint ugrás a semmibe. Volt egy igéskártya, amin az volt a szöveg, hogy én vagyok az ajtó, és én rajtam keresztül, hát ugye Jézus mondta. És akkor ott volt az égben a felhő között egy ajtókeret. És így, ez így mennyire béna már. Már úgy értem, hogy vonzó bárkinek is belépni ezen a felhők között lévő ajtókereten, amikor utána mögötte se tudom, hogy mi van. Tehát, hogy én most miért lépjek be ezen, vagy ez így akar bárki ezen belépni. És ezt így évekig emészgettem, ezt az igéskártyát, kim volt a WC ajtónkon. És direkt szem elé raktam, és direkt foglalkoztam ezzel, hogy mi ez, hogy én vagyok az ajtó, meg akkor aki én rajtam belép, az megtartatik, és hogy akkor ez így mi, hogy... És arra jutottam, amit már emlegettem azóta, meg le is rajzoltam itt az óvodás hittan első számú óráján, ahol lerajzolták, hogy Isten tenyere alulról tart, te bármit csinálsz, eszel, iszol, alszol, játszol, dolgozol, akármit, te ott vagy az Isten tenyerén, egyik keze alulról tart, másik keze fölülről óv és véd. Laura ezt így kívülről fújja, és bárkinek elmondja akármikor. Édesem. Az, hogy alulról tart, fölülről óv és véd, tehát amikor én ugrok bele a semmibe, akkor én nem a semmibe ugrok bele, hanem a megtartó tenyerébe ugrok bele. És nem az van, hogy én ott majd lezuhanok és elveszek, és nem tudom mi, hanem ő mindig megtart. És ez itt tök jó elképzelni. Amikor én kilépek a hajóból, vagy a komfortzónából, akkor nagyon jó azt elképzelni, hogy én belelépek az ő tenyerébe. És az ő tenyere az meg egy nagyon biztonságos hely, és ott mindenképpen meg leszek tartva. Úgyhogy a necces szituációkban nem a semmibe ugrunk ki, hanem bele az Isten tenyerébe. Ez nagyon fontos. Ami kell még hozzá, hogy bátrak legyünk, az a tűz, és ez Pünkösd óta abszolút elérhető mindenki számára, az Istennek a tüze. A Jeremiás 20-ban van a 9. versben, hogy csontjaimba rekesztett tűz. Én rendszeresen érzem ezt, a csontjaiba rekesztett tűz, nem tudom visszafogni, tehát ez mindenképp lángol. És ebben a tűzben, az Isten tűzében, hogyha ezt megkapjuk, akkor abban van erő, van meggyőződés, van benne hit, van fény, és nagyon vonzó. Az egész világ számára nagyon vonzó, a nem hívők számára, ateisták számára. Ez a tűz, egyáltalán, ha van valakiben ma szenvedély, a világban, bármilyen irányban már vonzó, de ha még ez tiszta is hozzá, meg fényes, és látja, hogy ez az ember rendben van, nagyon vonzó, hogyha tele van inspiráltsággal, szenvedéllyel, nagyon vonzó. És hogyha ezt látja rajtad, hogy benned ott van az Istennek a tüze, és bármikor lehet kérni, pünkösd óta, abszolút, és kérjük is, látja rajtad az Isten tüzét, ezt az erőt, meggyőződést, hitet, fényt, ezt a vonzást, ami benned van, hogy kiegyensúlyozottság van, és szenvedély, és meggyőződés, és hit, és közben pedig stabil vagy, és szeretsz embereket, ez annyira vonzó, hogy azt mondja erre emberünk, hogy ez nekem nagyon kell. Mi ez? Ez nekem nagyon kell. Mert annyira vonzó. És azt szeretném, hogyha lenne mindannyiunkban olyan tűz és erő és szenvedély az Istentől, amit ő tud adni, hogy amikor kimegyünk, és bárki belenéz a szemünkbe, akkor azt lássa, hogy neki ez kell. Mert ez annyira olyan, ez olyan, én nekem is kell. Nagyon jó. És ő pedig, ő adja. Tehát aki kér, kap, aki keres, azt talál, aki zörget, annak megnyitatik. Mert mindaz, aki kér, kap, keres, azt talál, és zörget, annak megnyitatik. Úgyhogy ha nincs benned az emberek felé, az elveszettek felé, meg a kétségbe esettek, gyötrődők felé, az a tűz és szenvedély és bátorság, hogy te elérd az ő szívüket Istennek, hogyha ez nincs meg, akkor kérjed, kérjük. És én meg vagyok arról győződve, hogy ugyanúgy, mint ami szintén elhangzott az Abcsel 4.29-ben, hogy Uram, tekints az ő fenyegetőzéseire, és add meg szolgáinak, hogy teljes bátorsággal hirdessék szavadat. És amíg így imádkoztak, megremegett az egész hely, ahol összegyűltek. Mindnyájukat eltöltötte a Szent Szellem is. És azért, hogy miért? Mert azért, hogy bátran hirdessék az Isten szavát. Minden arra megy ki, hogy az Isten szava hirdetve legyen, az átmenjen, és az ember megmeneküljön. Az egész tűz erre kell, az egész bátorság erre kell, minden arra kell, hogy az emberek megmeneküljenek, és ezzel az Isten akarata megvalósuljon, hogy ő megmeneküljön, és ne vesszen el. És ezért te légy szíves, égjél. És hogyha ha ez még nincs a csontjaidba rekesztve, ez a tűz, akkor kérjük, és utána meg nagyon kapaszkodjunk, mert amikor az Isten az ő tüzét beleadja a szívedbe, akkor azt nem bírod visszaszorítani. Legyen ez. Amen.